Véget ért az idei kántorképző tanfolyam Debrecenben a július 22-i záró hangversennyel. A Tiszántúli Református Egyházkerület 3 hetes bentlakásos táborában a résztvevők azokat a zenei ismereteket tanulhatták, amelyek a kántori tevékenységhez szükségesek. Ebben az évben az utolsó héten egy intenzív képzésre várták a már kántorizáló, mindennapi tevékenységük során ezen képességeket hasznosító jelentkezőket, mindazokat, akik munkájuk miatt csupán rövidebb időre tudnak elszakadni közegükből. Így 3 különféle munkatípusnak adtak helyet, a hagyományos kurzushoz csatlakoztak fél időben az előképzősök, majd utoljára a felnőttek. Ez utóbbinak nagy sikere volt, a riporter Tóth Emese.
Arany János, a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatója. Vége van a nyári kántorképző tanfolyamnak, 3 hét volt, és ebben most nagyon sok újdonság is volt. Elfáradt, kedves tanár úr?
Nem illik bevallani, de azért elfáradtam. De az igazság az, hogy ez mindig ezzel jár, tehát egy 3 hetes tanfolyamnak a felelőssége, adminisztratív terhei biztos, hogy bőven bebútorozzák egy embernek a napjait, úgyhogy nem panaszkodhatom arra, hogy túlságosan pihent lennék.
Hányan jöttek, honnan jöttek, kik jöttek? Hogy látta, milyen a csapat összetétele?
Érdemes tudni azt, hogy az idei kántorképző tanfolyam a maga nevében reménység szerint egy sorozatnak az első állomása volt, mert idén volt először az, hogy a tanfolyam során 3 különféle munkatípusnak adtunk egyszerre helyet, illetve egymás után. Az alapvető 3 hetes tanfolyam úgy zajlott, mint eddig. Ennek a látogatottsága egy cseppet emelkedett a múlt eszendőhöz mérten, ugyanis a növegényeknek a létszáma most meghaladta a 15-öt, tavaly 13-an voltak, az előtt években persze sajnos sokkal többen, illetve sajnos most sokkal kevesebben vannak, ez az egész pontos. Tehát a 3 hetes tanfolyamnak a munkája az gyakorlatilag változatlanul zajlott. Régebben úgy volt, hogy a 3 hetes tanfolyam hallgatóságához a felénél, 10 nap után hozzá csatlakozott egy előképző tábornak a 4-5-6 növendéke. Idén ebbe az előképzőbe 7-en jelentkeztek, de ez az előképző most nem a felétől a végéig tartott, hanem a 3 hetes tanfolyam második hetében jöttek hozzánk a kicsik, akik a beszoktatás fázisában vannak, és ez a 7 többi kevésbé ügyes, tehetséges, és némileg már képzett, tehát zeneileg is már kis előillettel bíró közösség. Velünk volt egy hétig, a második héten, és a második hetet lezáró istentiszteleti szolgálaton is közreműködött. Ők azonban ezek a második hétnek a végén elmentek, és átadták a helyet egy 3. csapatnak, amelyikbe pedig felnőtt emberek voltak, akiknek a 3 hetes tanfolyamon való részvétel egzisztenciális okokból nem volt vállalható. Ezek felnőtt kántor emberek, akik sokszor egy polgári foglalkozás mellett istentiszteleti szolgálatot vállalnak, orgonálnak, kórust vezetnek, és akik nem tehették volna meg, hogy 3 hétig kiszabaduljanak akár a magánéletükből, akár a munkájukból.
Na, ők hányan jöttek el?
Ők, ez is nagyon érdekes, 7-en jelentkeztek a jelentkezési határidőig, de mire elkezdődött, addigra még 2-en, már határidőn túl jelentkeztek be, úgyhogy végül is 9-en voltak. És nagyon jól érezték magukat, ez talán a legörvendetesebb része az ezévi beszámolónak, hogy ők kifejezetten hasznosnak, kedvezőnek és jó ötletnek tartották ezt a dolgot, és feltétlenül ragaszkodnak hozzá, hogy jövőre ez megismétlődjék.
Tehát bevált a terv, a kezdeményezés.
Úgy tűnik, igen. Úgyhogy azoknak a dolgoknak az egyike, amelyek úgy tűnik, hogy nagyon sikeres ötletnek bizonyultak, azért azt lehet mondani, hogy az ő szempontjukban mindenképpen egy előremutató lépés volt ez az idei kántorképző.
Beszéljünk a képzésről, magáról, ugye a szokásos tantárgyakkal és mindenfélével, egyéb kiegészítő programokkal, és aztán majd beszélünk a zárókoncertről is.
Nos, a képzés valóban nem változott, azok számára, akik talán soha nem hallottak erről, nagyon egyszerűen lehet áttekinteni, meg kell ismerkedni minden kántorképzésnek a gyülekezeti énekkincse, tehát van gyülekezeti énekóra. Ez azért izgalmas most, mert 2 esztendeje kikerült a nyomdából az új gyülekezeti énekeskönyv, amelyben néhány ének elmaradt, kb. 50, 120 énekkel több van, mint volt, ami nagyon jelentős bővülés, és ennek kapcsán 120 új megtanulnivalóval is bővült az anyag, ami bizony megnehezíti a gyülekezet énekórát tartó tanárnak a dolgát, és persze a növendékekét is. Ráadásul a régi énekek, amelyek megmaradtak és ismertük őket, más számot kaptak, és a lejegyzés módjuk is változott, tehát nagyon sok apró változás teszi még rögösebbé a tanulást, mert új szövegeket, új elrendezést, új kottaképet is meg kellett szokniuk a növendékeknek, úgyhogy ezen a területen rengeteg feladat van még a következő években. Tehát egyrészt gyülekezetének, másrészt zenei alapismeretek, amit a hétköznapi ember úgy szokott hallani, hogy a szolfés, tehát a zenei írás-olvasás alapműveleteinek az állandó gyakorlása, ami aztán mindehhez segít a hangszerjátékhoz is és a kórus énekléshez. Ez a két következő fő csapásirány, egyrészt a személyes hangszerjáték, hangszeres tanárok irányításával, ez elsősorban harmóniót jelent, másodszorban orgonát, harmadsorban pedig néhány érdeklődő számára gitárt. Hiszen egyre nagyobb mennyiségben, mértékben vesz részt gyülekezeti istentiszteletben, dicsőítésben, zenei csoportokban a gitár, hiszen ez egy népszerű hangszer, és egyben a fiatalok számára egy lehetséges bekapcsolódási utat jelent a gyülekezeti ének gyakorlásába.
Úgyhogy nem szabad figyelmen kívül hagyni.
Pontosan, így van, és ilyen szempontból egyelőre úgy néz ki, hogy az egyetlen kántorképző az országban, a 4 egyházkerület mindegyike tart fenn kántorképzőt. Az egyetlen olyan kántorképző, ahol gitártanítás van, az a Tiszántúli Református Egyházkerület. Tehát gitárjáték, illetve hangszeres játék, kórus éneklés, ez egy nagyon fontos és kifejezetten hangsúlyos területe a kántorképzésnek, ugyanis igazából a ismereti tárgyak, ugye ott nagy csoportokban dolgozunk, de a közösségi élményt a közös kórus munka jelenti. A hangszeresek ugye egyénileg tanulnak, és egyénileg is szólaltatják meg a hangszerüket, de a közösségnek a lelkiségét leginkább a kórus próbákon, illetve a kórus művek előadásában tudjuk a gyerekek számára, illetve a résztvevők számára megéreztetni, és a fontosságát hangsúlyozni. Úgyhogy ezek voltak a tantárgyak.
Tanár úr, mit tapasztalt, hogy az elszántság és a lelkesedés mellett volt tehetség is, vagy olyan Isten adta adottság, ami azért hozzájárult ahhoz, hogy sikeresen elvégezzék ezt a tanfolyamot?
Ravasz kérdés, és tájékozott kérdezőre utal. Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés. Egyre távolabb kerülünk attól az ideáltól, amelyet Kodály Zoltán évtizedekkel ezelőtt megrajzolt, és amely egy éneklő országot tételezett fel, annak révén, hogy az iskolai tantervekben hangsúlyos szerepet kapott az ének. Sajnos azt kell mondanom, hogy nagyon sok apró falu és egy-egy kisváros is szenved attól, hogy az iskolája nem képes eltartani főállású énektanárt, mert az énekórák száma olyan mélybe bocsátkozott, hogy egy tanárnak egy iskola nem tud teljes orszámot biztosítani. Ez nagyon-nagyon keserves, és lehetővé teszi azt, amivel egyre többször találkozunk, nem csak a kántorképzőn, de ott a legkínosabb, hanem akárhol, akár a teológia diákságában, hogy egy gyerek felnőhet úgy, hogy alig volt énekórája életében. Mert az iskolája nem tudta megoldani, és a énekóra helyett bement a matek tanár vagy a nyelvtan tanár, lehelyettesített szép szóval, és gyakorlatilag a gyerek nem tanult meg alapvető énekeket, tájékozatlan a népdalkincsben, tájékozatlan a zenei írás-olvasásban, az írásban pláne, de még az olvasásban is, tehát gyakorlatilag intakt módon nő fel, anélkül, hogy megérintette volna a zenének a szakmai része, vagy az élmény része. Úgyhogy bizony ez nagyon keserves hiány, és már az kántorképző vevőkörében, illetve érdeklődési körében is megjelenik, nagyon sok gyereknek úgy kellett kinyitogatni a torkát, és bizony sok apróbb, nagyobb szakmai hibával volt terhes az ő megnyilatkozásuk, és ezeket apránként lehet csak helyrehozni.
Akkor ez mondhatom egy ilyen generációs probléma egyébként, mert egyébként ez bizonyos korosztályt érint főleg. Most beszéljünk a kántorképzőnek azon résztvevőiről, akik ugye fiatalok, és a szünidejük egy részét áldozták erre.
Igen, ez egy, azt lehet mondani, hogy ennek a korszaknak már egy generációs, vagy azt lehet mondani, egy történelmi időszakhoz fűződő fogyatkozása, vagy gyenge pontja. Tehát erről már volt szó talán az utóbbi időkben, hogy sajnos az énekléstől egyre jobban elszokik a társadalom. Tehát amikor egy igazgató egy ünnepélyen kijelent, hogy hallgassuk meg a himnuszt. Tehát föl sem merül, hogy énekeljük el a himnuszt, hanem hogy hallgassuk meg a nemzeti himnuszt. Ez mintha olyan lenne, hogy meghívok valakit vacsorázni, akkor nézzük meg, hogy vacsorázik valaki. hát attól nem lesz tápláltabb, tehát az nem fog neki örömet szerezni, hogy nézi, amit más vacsorázik. Ugyanígy, aki meghallgatja, amit más énekli a saját nemzeti himnuszát, az már egész más kötődést fog érezni ehhez a himnuszhoz, és hát sajnos ezt a fogyatkozást még, mondom, a kántorképzősök is átélik, és bizony, mondom, az nagyon nehéz, mert szellemileg is, meg érzelmileg is roppant sok gátat kell átlépnie, hogy egyáltalán teljesíteni tudja az egyébként önmaga által, vagy a szülei által támogatott és választott nyári programot, és bizony ezeknek a kántorképzősöknek sokszor ez a 3 hét komoly kihívásokkal, nehézségekkel, gondokkal is telik.
Miért szeretnének kántorképzőbe jönni? Mi a tervük ezzel? Mert most a fiatalokról van szó, nem azokról, akik erre az egyhetes intenzívre jöttek, mert nekik kell, ők már gyakorló kántorok valószínűleg.
Igen, felnőttek voltak. A fiatalok, hát szerencsére azért még mindig van jó néhány olyan gyerek, aki ebben kedvét leli. Tehát aki ambicionálja azt, hogy ő előbb-utóbb odaülhessen egy orgona mellé, és kísérje a gyülekezet énekét. Ilyen is van. Olyan is van, elvitathatatlan, akinek a szülei a régi görög mondást követik, ne azt add a gyermekednek, amit kér, hanem azt add, amit kérnie kellene. Ez egy régi görög mondás, és nagyon bölcs. Ez azt jelenti, hogy mondjuk étkezés szempontjából, hogy a gyerek a milkát szeretné leginkább evédre, a szülő pedig ad neki főzeléket, meg zöldséget. Tehát ez a fajta szülői közreműködés is, vagy lelkészi közreműködés is segíti, hogy a kántorképző mindig legyenek olyanok, akik nem biztos, hogy a saját ambíciójukat, hanem esetleg egy ilyen magasabb rendű, átgondolt a pedagógiai mögöttes gondolatokból kiinduló ambíciót sugalnak.
A zárókoncert az minden esetben egyfajta képet mutat a képzés eredményességéről, ha pedig ez így van, akkor ez a zárókoncert milyen képet mutatott?
Igen, ez teljesen természetes, hogy a zárókoncerttel végülis azt szeretnénk demonstrálni, hogy mit végeztünk. Azt mutatja ez a zárókoncert, hogy ügyesen úgy kell összeválogatni a darabokat, hogy világos képet nyújtson a gyerekek felkészültségéről, az itt elvégzett 3 hetes munka eredményeiről, a munkának a spektrumáról, tehát hogy a zárókoncerten legyen gitáros szám, legyen orgonás szám, és legyen énekkari szám, és az énekkari számok, vagy az orgonaszámok, vagy a gitárok számok szintjéről, nívójáról pedig egyben akkor képet kapjunk, hogy körülbelül milyen szintre képes a kántorképző. Ha hosszú évtizedek távlatából nézzük a jelenlegi zárókoncertet, azt mondhatom, hogy őszinteségében, hitelességében tartja magát az évtizedes hagyományokhoz, színvonalában, a művek választásának nehézségi fokában pedig igazodik ahhoz a lassú, de kitapintható erózióhoz, amely az átlag embereknek a zenei műveltségét az utóbbi évtizedekben jellemezte.
Elégedett volt?
Az eredménnyel és az eredmény szabatosságával, tehát realitásával igen, a zárókoncert színvonalát szerettem volna, magasabb lett volna. De a művek előadásának a színvonalát, azt maximálisan elfogadom, az vállalható és pirulás nélkül végighallgathatta egy szakember is. Csak a művek kiválasztását, a művek nehézségének a foka volt az, amiben engedményeket kellett tennünk a lehetőségek irányába.
Tehát egy kicsit biztonsági játék volt.
Igen, nagyon jól tetszik mondani. Igen.
Tiszántúli Református Egyház kerület kántorképzője, tehát ez azt jelenti, hogy innen a régióból érkeztek a résztvevők?
Igen. Azt lehet mondani, hogy néhány ritka kivételtől eltekintve nem csak, hogy ebből a régióból, tehát a Tiszántúlról, hanem azon belül is a Tiszántúlnak inkább az északi részéből, tehát a déliek, mondjuk Szegedről volt egy növendékünk, és talán Békés környékéről kettő, de bizony egyébként a Tiszántúl érdekes módon, mint a ketté szakadna, és ami Debrecentől délre van, alig képviselteti magát. És Szabolcs, Szatmár, Bereg és Hajdubihar, ez az, ami súlyosan képviseltette magát, a szó mondjuk többségi értelmében. Úgyhogy igen, ez a Tiszántúli Református Egyház kerület teljességét lett volna hivatva lefedni, de mondom, inkább ennek a régiónak a felső egy negyedébe, egy harmadából volt a növendékek jelentős többsége.
A mostani tapasztalatokat összevetve van valami, amit mondjuk jövőre másképp tenne, másképp szervezne, másképp alakítana a kántorképzővel kapcsolatban?
Igen, ez egy egészen belső információ, és talán nem is biztos, hogy erre bárki is gondolt volna. Esztendőkön keresztül úgy nézett ki a kántorképző, hogy a tanár kollégák, akiket fölkértünk, ezeknek egy jó része a városon kívülről, és nem is Debrecen környékről érkezett, hanem messzebbről, és így a tanári testületnek egy jelentős része ugyanúgy bennlakó volt az internátusban, mint a kántorképzős növendékek. Így aztán kénytelen kelletlen, és ez nem egy rossz dolog, a tanárok egy lelki közösséget vállaltak, és egyben fizikai közösséget vállaltak a gyerekekkel. Most sikerült idézőjelben megoldani, hogy csak néhány tanár volt az internátusban, az összes többi tanárnak módjából volt bejárnia a város széléről vagy a városból tanítani, és ezáltal a tantestület gyakorlatilag csak azért járt be, hogy órákat tartson, és egyébként a tagok szétszélettek, és az esti programokon, az áhítatokon, az étkezéseken nagyon sok tanár nem vett részt. És a gyerekek könnyen elképzelhető, hogy úgy élték meg, hogy a tanárok nincsenek velük egy branchban. És ezt szerintem változtatni kell, tehát ezen nagyon erősen gondolkodom változtatni, hiába gazdaságilag kedvezőbb, hogy a tanárok nem alszanak itt, tehát nem használják az internátust, ez lényegesen olcsóbbá teszi a működést, és ez egy nagyon kemény gazdasági szempont, hiszen a költségek, pont a szállás étkezés költségei az egekben vannak, a tavalyhoz képest is, a 3 évvel ezelőtthez képest pedig már 3-szorosukon. De ennek ellenére azt kell mondanom, hogy szerencsésebb lett volna, ha lényegesen több tanár van együtt a gyerekekkel, ők ezt biztos, hogy ezt hiányolták. Legos ez az érzésem.
A létszámmal egyébként elégedett volt, vagy jöhettek volna többen is?
Végül is úgy voltak, hogy 15-en voltak a 3 hetesek, 7-en voltak a kicsik, és 9-en a nagyok. Ez azt jelenti, hogy a tavaly például 13 volt a 3 hetes képző, és mindössze 5 kicsi, tehát egy picit javult a létszám, de mondjuk, ha csak arra gondolok, hogy 2016-ban 43-an voltak a kántorképzősek, és most pedig 15-en a 3 hetesek, akkor azért ez lényeges különbség. Tehát ez egy nagy esés, ami azt mutatja, hogy nagyon sok személyes ambíció már kerüli az ilyen kemény nyári munkával járó programokat, és helyette választ olyat, ahol kevesebbet kell dolgozni, és több a mulatság.
Szomorú emiatt?
Hát inkább csak kiábrándult, illetve konstatálom, hogy megváltozik a világ, és nem biztos, hogy a kántorképzőnek a kötelezettsége, tehát az a elvégzendő anyag, ami a kántorképzőben nem változott, sőt, inkább emelkedett. Színvonalban is szeretnénk javulni, és főleg a birtokba veendő tudás mennyisége növekedett például az új énekeskönyv megjelenésével, és ehhez majd egy új korálkönyv is jön, aminek szintén más lesz a struktúrája, mint a régié, más lesz a fogalmazásmódja, és más anyagok lesznek benne. Ez azt jelenti, hogy a kántorképző feladatai, amelyeket a zsinat erre a munkaformára ráterhel, ezek a feladatok nem csökkennek, hanem növekednek, ugyanakkor az embereknek a terhelhetősége és a személyes ambíciója bizony nem abba az irányba változik, hogy még többet szeretnék dolgozni, még nagyobb intenzitással szeretnék dolgozni.
Ez akkor egyfajta kihívás a jövőre nézve, és mennyire tud lépést tartani ezekkel a változásokkal a kántorképző?
Hát ez egy nagyon komoly kihívás. Egy fiatal tanárkolléga most jött a kántorképző tanári karába, és ezért mikor annyira fiatal, hogy a gyerekek nem is tekintették igazán tanárnak, holott egy napnál világosabban az volt, hiszen tárgyat tanított, ennek ellenére igen bizalmasak voltak vele. És az egyik legérdekesebb és legelszomorítóbb probléma, amit neki mertek föltárni, de nekem nem, az az, hogy nincs elegendő idejük, hogy az okostelefonjukat nézzék. Tehát egyszerűen ezeknek a gyerekeknek az a gépidő, amit az okostelefonnal töltetnek, az a napi 3,5-4 órányi gépidő, ennek a megnyírbálása szinte egy gyomorszájra mért lengőütéssel egyenlő, tehát nagyon-nagyon nehezen viselik el, hogy rendszeresen kénytelnek lemondani a masinájuknak a simogatásáról.
Azért ezzel nehéz felvenni a versenyt.
Hát őszintén szólva, én nem is gondolom, hogy fel kéne venni, pedig hát ugye én egyszerűen hajlamos lennék, tekintve, hogy világéletemben egy alapvetően konzervatív és engedelmes típusú ember voltam, soha nem lázadoztam, még a kötelező kamaszkori lázadások egy jelentős részét is megspóroltam a szüleimnek. Tehát én nekem ez kezelhetetlen, és ezért azt kell mondanom, hogy amikor én ezt átadom egy fiatalabbnak, és sokkal fiatalabbnak, mint én vagyok, akkor én abba bízom majd, hogy aki fiatalabbként a gyerekeket látja, a gyerekek igényeit szinte a saját bőrén is megérti, azt talán megtalálja a módját, mert abban nem hiszek, hogy a gyerek rosszabb, hogy a korszak rosszabb. A korszak más, mint volt, de a problémák ugyanezek voltak Krisztus előtt 3000-rel is, hogy a fiatalok nem tisztelik az öregeket, hogy megváltozott az élet tempója, és így tovább. Ezt már Egyiptomban is elmondta valaki valamikor Krisztus előtt 3500-zal, ezt elmondták a krétai kultúra hanyatlásakor Krisztus előtt 2800-ban, elmondták szerintem a középkori Magyarországon, hogy bezzeg a régen tiszteltük a szülőket, most pedig nem, és így tovább. Tehát ez mindig így zajlik. De az az igazi korszak, amelyik megtalálja a saját igényeihez megfelelő pedagógiai és adminisztratív megoldásokat. És ebben bízom, hogy fiatalabb ember majd ezt sokkal tudjam. Én képtelen vagyok megoldani, mert át se látom, hogy milyen igénnyel szemben. Amikor ezt nekem mondta, az állkapcsolatot úgy szedtem össze a szék alól, amikor mondta a fiatal kolléga, hogy a gépidő. Létezik? Ezt gondoltam én. De hát mondjuk én egy vaskalapos fickó vagyok, és nekem még az is döbbenetes élmény volt, hogy elfogyott a kotta, erre fogja a gyerek, lefényképezi a szomszédja kottáját, és a telefonjáról olvassa a kottát. Eszembe nem jutott volna, hogy ez a telefon erre lehetőséget ad, és egy tökéletes megoldás, hiszen még nagyíthatja is az ujjainak a simogatásával. Szóval mondom, ez nem rosszabb, csak egészen más, mint amire én föl vagyok készülve.
Véget ért az idei kántorképző tanfolyam Debrecenben. Ennek kapcsán értékelt Arany János, a Tiszántúli Református Egyház kerület zenei főigazgatója.